Egy kicsit sivár, de néhány élénk párnával és valami vidám függönnyel, amit én meg is tudok csinálni, azt hiszem egész kényelmes lesz. Hálószoba nélkül? Viki vállat vont. Inkább szeretnék egy nagy szobát, hogy vendégeket fogadjak, mondta. Gondold el, milyen jópofa partikat rendezhetnénk itt, és közben ropogna égne a fa a kandallóban, és... Viktória nevetése szakította félbe. Egy lelket sem ismersz Bostonban, és már is partikat tervezel. Miért ne? Kérdezte sértődöttem Viki. Hamarosan én is megismerkedem majd néhány emberrel, és meg fogom ismerni a te barátaidat is. 14. fejezet. Viktória ösztönösen érezte, hogy az anyja rendkívül vágyik megismerkedni az olasz gavallériával, és éppen ezért igyekezett távol tartani őket egymástól. Tisztában volt azzal, hogy nem fogja tudni a végtelenségig kétfelé választani az életét, de mindenféle kifogásokkal megakadályozta, hogy találkozzanak. Abba beletörődött, hogy megoszta Vikivel Bostont, de Pietro mégiscsak az övé volt. A létezését be kellett vallania, de ezentúl még a nevét sem mondta meg. Pietro meg volt döbbenve, hogy Mrs. Logan már egy hete Bostonban van, és ő nem is tud róla, és Viktória nem is próbálta megmagyarázni ezt a különös titkolózást. Egyre inkább idegenkedett attól, hogy nyílbe üsse a találkozást Viki és Pietro, a két ember között, akik a legközelebb álltak hozzá. És, ahogy múltak a decemberi napok, ez az ellenállás fokozatosan valami félelembe ment át. Nyilvánvaló volt, hogy a karácsonyi szünet véget fog vetni a furfangos halogatásnak. Ha egyáltalán látni akarja Pietrót, annak kell idejönnie érte ebbe a lakásba, ahol a szünidő alatt tartózkodni fog. Viki már rábeszélte a tulajdonost, hogy adjon egy összehajtható ágyat, vadonatúj részdiáklámpát és egy nagyon csinos íróasztalt. Ha nem vigyáz, tréfált Viktória, még egy írógépet is vehet neked. Két hét sem telt bele, és Viki hihetetlen dolgokat művelt a lakással. Bölcs előlátással egy egész ládára való rakományt küldött fel éjszakra. Néhány darab családi ezüst. Egy antik, elkopott sárga résztál, néhány jól sikerült, bekeresztett fénykép a férjéről és a szüleiről. Mindez valamiképpen otthonossá tette a lakást. A virágokhoz is értett. Vett 3 tő krizantémot, néhány rügyező, amerikai áfonyágat, amelyből hihetetlenül szép és mutatós virágkompozíció lett. A hátsó ablak párkányán egy fél tucat piros muskát litett, és addig hízelgett a virágainak, hogy végül is mindegyszerre nyíltak ki. Viktória valahányszor bekukkantott egy pillanatra, mindig látott valami újat, és Viki mindig rendkívül jókedvű volt. Élvezte ezt a rövid közjátékot, ami normális, mindennapi életét megszakította. Beiratkozott egy kereskedelmi tanfolyamra, amely közvetlenül január 1-e után kezdődött. Meglátogatta a barátok barátait Bostonban, és már is jöttek a meghívások a karácsonyi koktélpartikra. Az emberek egyszerűen csodálatosak, mondta lelkesen, de az első vendégeim ti lesztek. Arra csak a karácsonyi szünet után kerülhet sor, halogatta az időt Viktória. A szombati napokon szörnyen sok dolgom van a könyvesboltba, és rövidesen minden lány hazamegy karácsonyra. Én nem lányokról beszélek, ellenkezett Viki. Ha partiról van szó, természetes, hogy férfiakra gondolok. A tréfás hang nem tévesztette meg Viktóriát. Tudta, hogy Viki őszintén így is gondolja. És a szavaiban közvetve az is benne volt, hogy itt az ideje, hogy bemutassa az olasz fiúját. Viktória megmerevedett, még mindig nem volt hajlandó megadni magát, de ezúttal Viki nem engedett. Mi baj van? Kérdezte lágysejmes hangon. Szégyelled, drágám? Viktória, mint a megriadt ősz, hátrált egy lépést, ezután nyugodtan állt. Nem szégyellem, mondta, és meglehetősen nagy erőfeszítésébe került, hogy uralkodjon a hangján, de kissé bánt a kíváncsiságod. Igazán, Viktória, nevetett csilingedő üveghangon Viki. Igazán, drága, minden anyának joga van, hogy enyhén kíváncsi legyen, ha az egyetlen gyereke először szerelmes. Először szerelmes, gondolta Viktória, mintha ez az első szerelem azt jelentené, hogy még sokszor lesz szerelmes. Hogy ez nem is fontos, de a felnőtt kívülállóknak azért mégis érdekes. Ököl beszorította a kezét, nyugalmat erőszakolt magára, hogy elkerülje a veszekedést. Mikor akarod, hogy elhozzam Pietrót bemutatni? Kérdezte, amikor már biztos volt benne, hogy uralkodni tud magán. Viki szeme karikára nyílt. Tehát így hívják. Pietro. Könnyen forog az ember nyelvén. Gondolom, családneve is van. Pietro Caravacci, mondta Victoria. Ó, tehát akkor ő az az olasz, akiről Kriszti beszélt. De úgy emlékszem, hogy tanárt mondtál, vagy tévedek? Igen, tanít, magánúton is. Végzős hallgató a diplomamunkáján dolgozik. És Victoria, aki eddig a kandalónál állt, óvatosan leült a szék karjára. Viki, aki a heverőn kuporgott, egy kicsikét felegyenesedett. Sokkal idősebb lehet, mint te. 20 éves, mondta zárkozottan Victoria. És 17 éves lányok érdeklik? Apun nem 6 évvel volt idősebb nálad? Kérdezte Victoria. Viki ismét nevetett, de ebbe a nevetésben már némi szomorúság is vegyült. Na tessék, motyogta, övön alul ütsz. És hirtelen, védtelennek látva anyját, Victoria megadta magát. Mit szólnál karácsony estéhez? Kérdezte. Pietro azt mondja, hogy a Louisburg téren karácsonyi énekeket énekelnek, és az gyönyörű. Megígérte, hogy elvisz. Nem akarsz velünk jönni? Talán, mondta bizonytalanul Viki. Majd meglátjuk. Nem hoznád el először vacsorára? Victoria megrázta a fejét. Biztosan otthon akar vacsorázni. Náluk karácsony este mindig angolna van, ahogy mi háladásnap pulykát eszünk. Ez régi olasz szokás, azt hiszem. Viki ismét felélénkült. Ismered Pietro szüleit? Ismerem az anyját, mondta Victoria anélkül, hogy említés lett volna a látogatásáról. Az édesapja meghalt. Az órájára pillantott, és a beszélgetés ezzel véget ért. Rohannom kell, mondta. 40 perc alatt vissza kell érnem az iskolába, de 23-án elhozom a bőröndömet. Viki felállt, és búcsúzásképpen könnyedén megcsokolta. Siess vissza, édes, hallod? Igen, ígérte futtában, a vállán keresztül dobva a szót Victoria. Amit végig száguldott a Csász úton a műszaki főiskola előtti megálló felé, a karácsonyi árukkal zsúfolt kirakatok előtt, mélységes szánalmat érzett anyja iránt, akinek az élete annyival érdektelenebbnek tűnt, mint az övé. Mit fog csinálni este egyedül abban a lakásban? Hiába hívták meg ide-oda, ez nem töltötte ki az estéit. Igazán bátor a maga módján, gondolta. Soha nem panaszkodik, soha nem kér részvételt. Rettenetes lehetett özvegyen maradni, amikor még jóformán lány volt. Inkább örülnöm kellene, hogy olyan vidám és bájos, és mindennek ellenére ilyen fiatal és csinos maradt. Először gondolt az anyja nagylány korára, és ahogy a föld alatti hideg, szürke folyó felett végig zakatolt a hídon, majdnem ellágyulva azon tűnődött, hogy milyen remek lány lehetett Viki. Gondolataiba minduntalan bekúszott Pietro, hiszen miatta történt az is, hogy kezdte megérteni az anyját. Ha kevésbé szerette volna Pietrót, kevésbé lett volna megértő, de Victoria úgy érezte, hogy ez alatt a 2 rövid hónap alatt, amióta Pietrót ismeri, felnőtt. És elhatározta, hogy valami kellemes meglepetést szerez Vikinek karácsony estére. Azt hiszem, egyszerűen önző voltam és kicsinyes. Azután újra elmerült a saját ügyeiben. Az iskolában partikat rendeztek, a végzősök előadták a színdarabjukat, és sor került a táncestére, amelyen Victoria nem vett részt. Helyette Pietroval töltötte az estét, aki elvitte egy észak-bosztoni túrára, egy olyan kerületbe, amelyet Itália Nuovénak neveztek, és ahol az anyjának akart valami különleges karácsonyi tortát vásárolni. A kocsit lerakták, és kéz a kézben kirakatokat nédegelte csatangoltak a macskaköves utcákon. Úgy tűnt, minden üzlet nyitva van, bár elmúlt 7 óra. Victoria bűvölten nézte a kirakatokban a különleges, idegen árukat.